Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat, ez az Erős KKV, Mihálovics András vagyok a műsorvezető, és az évad utolsó epizódjában beszélgetek állandó szakértőnkkel, Tomán Szabinával, örülök, hogy megint találkozunk, szervusz.
Köszönöm, én is nagyon örülök, sziasztok.
Hát figyelj, egy merényletet terveztem ellened, egy kicsit a hóhért akaszgatnám itt, képletesen szólva, mert rengeteg érdekes női vállalkozóval, rengeteg érdekes sztorival találkoztunk, de engem a te sztorid is egy kicsit érdekelne, hogy azokban a helyzetekben, szituációkban, amiről oly sokat hallottunk az eddigi adásokban, neked hogyan sikerült előrejutnod? Ez azért tanulságos, mert egy sikeres női vállalkozó vagy, már túl vagy azokon a körökön, amik az interjú alanyokra még várnak az elkövetkezendő években. Szóval az első és legnagyobb kérdés, hogy lett belőled vállalkozó, erre így predesztinálva voltál, vagy ez egy teljesen véletlen döntés, és az életnek a játéka, hogy te itt kötöttél ki?
Teljesen véletlen döntés volt, és a vendégeim, az akkori vendégeim irányítottak el a vállalkozói lét felé, mert szerencsére olyan jól működött a konzultációs diéta és az életmódváltó programom, hogy egyszerűen organikusan növekedtünk, és erre nekem kellett egy hátteret biztosítani, egy olyan operatív hátteret, ami egy vállalkozás, és egy KFT-vel kezdtem, ami akkor még nagyon nem mondott sokat, hisz előtte modellkedtem, ami azt jelenti, hogy országokba utazgattam, volt egy központi ügynökségem, egy anyaügynökségem, és a Bookerem mindent elintézett, tehát hogy én igazából 20 évig nem tudtam, hogy milyen transferek működnek mögöttem, azt tudtam, hogy én mennyi pénzért megyek el dolgozni, a cég kiállította a számlát, de igazából a hátterében nem láttam bele, majd amikor elkezdtem itthon egy kis vállalkozást indítani, ezt az életmódprogramot, akkor elindult az, hogy hú, de hát, hogyha jön a vendég, akkor hogy néz ki egy cég? Mit kell tudnom, hogy könyvelési szempontból? Mit kell a gazdasági oldalról tudnom? Hogy tudok még több terméket eladni? Mert akkor már elindult a növekedés, akkor már nem csak magamért feleltem. Úgyhogy igen, ez egy ilyen autodidakta módon kísérte az én életemet, és a mai napig is kíséri, hisz ezeket az elmúlt évbeni változásokat, mélységeket, amiket a többi tapasztalt vállalkozó megélt, ugyanúgy megéltem én is, úgyhogy nagyon sokat tanulok folyamatosan.
Ezek az alapvető ismeretek, hogy üzleti terv, pénzügyi tervezés, marketing, IT, ezeket mind menet közben neked kellett a saját tapasztalatod alapján elsajátítani?
Marketing az nagyon könnyű volt, mert én azért a modellétem során olyan nagy divatcégek, divatházaknak dolgoztam, ahol egy marketing az egy tökéletes csomag volt. Láttam, hogy mit kell eladni, hogy kell kommunikálni, miről szól egy brand, egy logó, egy kommunikáció, mit kell átadnia mondjuk az utolsó varroda vezetőnek, mondjuk egy modell felé, vagy a külvilág felé egy nagy cégnél, úgyhogy ezeket magamba szívtam, mindig folyamatosan figyeltem, tehát azt kell rólam tudni, hogy bármit is csinálok, én folyamatosan monitorozok. Én folyamatosan figyelem azt, hogy ki hogy csinálja, hogy tud fejlődni. És szerintem a brand azért is lett ennyire erős, mert hogy ezt tényleg hosszú évekig szívtam magamba. Tehát, hogy amikor például Nárai Tamással itthon dolgoztam nagyon sokáig, azért ő volt az első ilyen úttörő, aki egy olyan divattervezői brandet, magyar brandet hozott létre, aminek volt egy gyönyörű logója, volt egy neve, és volt mögötte egy ember. Tehát, hogy én nagyon szerettem ezeket figyelni, és én ezt az én saját termékcsaládomnál behoztam nagyon sokszor, és nagyon sokszor használtam. A gazdasági oldala volt, illetve a könyvelés és az adminisztráció volt az egyik legunalmasabb része számomra, ahol tényleg azt éreztem, hogy én most dolgozom. Mert a többi az, hogy a vendégekkel konzultálok, hogy terméket fejlesztek, hogy brandet, hogy marketinget rakok össze, az nekem nem munka. Nekem az Excel tábla a munka, amikor le kell ülnöm, és végig kell néznem a cellákat, az ő rendben van, folyamatosan finom hangolni, ami persze most már ez egy automata rendszeren működik, tehát hogy rögtön látjuk, hogy hol van a piros zászló, amin javítani kell, illetve módosítani, de ezért az elején kockás füzetbe kezdtem én is. És az első kolléganőm például a pénzügyes kolléganőm volt, hogy ebben segítsen nekem, és akkor egy olyan struktúrát alakítottunk ki közösen, amit ő, mint pénzügyi vezető tudott fejleszteni folyamatosan, ahogy nőtt a cég, úgy tudtuk ráilleszteni a gazdasági oldalát a cégnek, illetve engem is tudott edukálni, hogy éppen milyen számokat és hogy kell ezt figyelni, hogy tényleg gazdaságilag rendben működjön a cég.
A tőkehelyzet még egy ilyen érdekes sarokpontja egy vállalkozásnak, hogy ugye először a legtöbben ilyen saját spórolt pénz, családi források, barátok próbálnak beszállni. Nálad ez hogy volt? Hogyan indult el az, amikor ez a cég már elkezdett cégként működni, és ugye kellett a számlákat fizetni?
Én egy rettentő szerencsés ember vagyok. Ez úgy történt, hogy amikor volt volt egy brendem, egy szlovák brendet forgalmaztam Magyarországon, akkor én már láttam, hogy azoknak mi a gyerekbetegsége, és mitől nem működik rendesen, és mit lehetne fejleszteni, mint a brand oldaláról, mint a marketing oldaláról, mint az a termék összetétel oldaláról, hisz akkor én már folyamatosan figyeltem a piacot, figyeltem azokat a szakembereket, akik ezzel foglalkoznak, orvosokat, belgyógyászokat, nőgyógyászokat, tehát hogy mindig figyeltem, és eljött egy pont, amikor azt gondoltam, hogy nekem nem elég ez a termék. Én szeretnék sokkal többet adni, mint a vendégeimnek, mint pedig nagyobbat szeretnék majd építeni, és egyszer csak csörgött egy telefon, egy régi ügyvéd barátomnak a befektetője szeretett volna lefogyni. És én mondtam, hogy persze, akkor még csak én konzultáltam, nagyon szívesen várom, és amikor az első 15 kiló után jött kontrollmérésre, akkor megkérdezte, hogy Szabina, mi a te álmod? És akkor azt mondtam, hogy az én álmom, nagyon sok álmom van, de hát, hogy ő befektető, ugye sok mindent tudunk ilyenkor a vendégekről, és mondta, hogy ő befektető, hogy pont ilyen vállalkozó szellemű embereket figyel, keres, és ő annyira hálás nekem, hogy mondja már, hogy mi az én álmom, és ő elmondja, hogy ez valid vagy nem valid. És annyira valid volt, összeraktam egy prezentációt, hogy találtunk egy befektetőt. Úgyhogy egy elsőkörös befektetéssel kezdtünk, ez 500 millió forint volt, és ott tanultam meg az üzleti terv elkészítését, mert ott hát sajnos nem dobálják csak úgy az ember után ezeket a milliókat, úgyhogy egy olyan üzleti tervet kellett elkészítenem, és ez is kapcsolat révén, tehát hogy a befektető ügyvédjének a kapcsolata révén kaptam egy olyan stábot, aki három emberből állt, és megtanította, hogy hogy kell minden negyed évben nekem prezentálnom a céget, hogy kell a gazdasági oldaláról biztosítani, hogy ez egy növekvőképes, jól működő cég, és akkor, amikor ezt összeraktuk és megtanultam, akkor egy nagyon magas százalékért én ki tudtam őt vásárolni két év múlva. Akkor már volt annyira jó számokkal rendelkező vállalkozás a Thomann Lifestyle Kft., hogy a bankok szóba álljanak velem. Addig nagyon magas kamat százalékokat fizettem. Uh-huh. Ez egy nagy lépés volt, egy nagy fellélegzés a cég oldaláról, hisz akkor már tényleg olyan számokkal és olyan EBITDA-val rendelkezett a cégem, ahol a bankok tártkarokkal fogadtak. Úgyhogy utána kivásároltam a befektetőt, és most pedig egy olyan konstrukcióban vagyok, ahol folyamatosan forgatom vissza a pénzt, nincs társam, egyedüli tulajdonos vagyok a cégben, sőt, elindítottam ugye évekkel ezelőtt ezt a befektetési irányt is, hisz láttam, hogy nekem mennyit segített, mennyit tudott ott változtatni az én gondolkodásomon, az én működésemen és az én növekedésemen.
A következő ilyen neuralgikus pont, hogy a vállalkozók általában tisztában vannak azzal, hogy egy nagyon jó dolgot csinálnak, de ugye fel kell, hogy fedezze a célcsoport, az a fogyasztói réteg, ami aztán utána a bevételeket és a profitot termeli a vállalkozó számára nálad. Ez hogy volt? Egy ilyen suttogó propaganda? Vagy már akkor tudatosan építettél egy marketing stratégiát, hogy megtaláld azokat az embereket, akik potenciális ügyfelek lehetnek?
Amikor még a külföldi terméket forgalmaztam, akkor nem szerettem volna nagyobbra nőni addig, amíg azokat a minőségi javításokat nem tudom megtenni az anyacéggel, amit én szerettem volna, amivel vállaltam volna, hisz addig is, amíg az ő termékükkel dolgoztam, addig is Szabina diétának hívták. Velem azonosították, és akkor volt egy pont, amikor nekem az nem volt már kényelmes, mert olyan édesítőszer tartalmazott, a kiszerelése nem volt jó, a csomagolása nem volt biztonságos, nem volt mindig elérhető az adott termék, mondjuk a kedvenc, mondjuk cappuccino ízemért küzdenem kellett, voltak olyan szerződéspontban megszegések, amiket egyszerűen nem tudtam máshonnan, mert az én diétámat valaki elkezdi, ez egy nagyon kontrollált, szigorú diéta, nagyon sok tudás átadásával. És amikor mondjuk az ember napi 5 étkezésből mondjuk 3-at úgy étkezik, ami meg van szabva, akkor nagyon kényes az ízekre. Hát nekem nagyon sokszor volt ilyen problémám. És amikor láttam, hogy az emberek nem a brand név alatt emlegetik, hanem a Szabina diétája alatt emlegetik ezt a terméket, én tudtam, hogy itt valamilyen változás kell, hogy eljöjjön, és hogy én tényleg nyugodtan tudjak lefeküdni, aludni, hogy én ezt 100%-osan tudom vállalni. És akkor történt az a fordulat, hogy igazából a vendégeim hozzám ragaszkodtak, nem a termékhez. Az én tudásomhoz, az én szolgáltatásomhoz, és ott volt az a pont, amikor éreztem, hogy van olyan vásárlójelöm, és igen, organikusan növekedtünk, tehát hogy tényleg volt az, hogy úgy kopogtak be a privát lakásomba, hogy hallott látták, hogy én itt lakom, és ő leszeretne fogyni. És délután 4 óra volt, éppen a gyerekkel a nappaliban uzsonnáztunk, és de hát, hogy én most nem dolgozom, és de neki azonnal kell. Tehát, hogy ez elindult, mert hogy egy olyan szolgáltatást nyújtottam mellé, ami nagyon fontos volt akkor az embereknek, és ma is nagyon nagy hiány. Tehát, hogy a mai orvosok, dietetikusok is ezt a szolgáltatást nem termékkel egybekötve, hanem több termékkel készítik, mi pedig nagyon lecsupaszítottuk, hogy van egy termék, van a Tomán brand, és az teljesen 3-6 hónapig, amíg az életmódváltás történik, addig mindent tud. Termékben is tud segíteni, illetve szolgáltatásban is. És amikor rájöttem, hogy Szabina diétáként emlegetik, akkor tudtam, hogy itt változtatni kell. A vásárlói kör megmaradt, mert ragaszkodtak hozzám. Ez egy nagyon szerencsés váltás volt. És amikor hoztam egy sokkal jobb terméket olcsóbban, szebb csomagolásban, olyan backgroundot adtam a vendégeimnek, amikor bármikor 24 órában elérhetőek voltak a konzulenseim, amikor látták a növekedést, látták a potenciált, akkor egy olyan biztos ugrásra tettem rá az egész vállalkozásomat, hogy ott tudtam, hogy ez rentábilis. Tehát azért én biztonságos játékos vagyok.
Igen, ez átjött a beszélgetésekből eddig is. A biztonsági játékos vagy, akkor pedig az is egy nagy kérdés, hogy amikor ezt láttad, hogy ez beindul, és ez is egy töréspont egy csomó vállalkozás életében, hogy az ötletgazda, kitaláló, aki addig elérte a sikereket, egyszerűen nem bírja fizikálisan se, idővel sem, sehogy nem bírja már kézben tartani, túlnőtt rajta a saját cége. Ez mennyire megterhelő volt számodra, amikor azt kellett mondani, hogy na, akkor most ezt a feladatot leadom, sőt, azt a feladatot is leadom.
Rémisztő. Ez volt, amikor az out of control, tehát, hogy amikor ülsz, és nem tudod, hogy te jó ég, a vendégem jó kezekben van, hisz eddig már legalább kétszer beszéltem az XY vásárlómmal, tudom, hogy a termékek éppen milyen gyártási folyamatban vannak, a csomagolásomat Magyarországról szállítottam ki Franciaország, hogy a legjobb minőségbe kapják a termékeket a vendégeim, a raktárkészletem, hogy egyszerűen az első 2 hónap nekem annyira kemény volt, én ott mentálisan is...
Nem itt érezted ilyen tehetetlenséget, hogy mennél, csinálnád, de nem teheted.
Információhiány, tudatlanságot is éreztem, mert egyszerűen láttam, hogy megy, így meghúztam ezt a céget, és elindult, és amikor kinéztem oldalra, akkor hirtelen lett egy 300-500 milliós bevételű cégem. Uh-huh. És én akkor addig nem néztem ki, nem néztem, hogy a piac hogy működik, hogy csinálja a konkurenc cég, hogy épülnek amúgy a vállalkozások. Akkor szembesült velem, hogy nekem van egy olyan vállalkozásom, ami akkor már 7 családot tartott el. Hogy ez egy olyan felelősség, ez egy olyan teher, amivel nekem meg kell küzdenem, és biztosítani kell hosszú távon. És akkor húztam egy kéziféket. Akkor én kértem egy külső coach segítségét, aki nagy brendeknél dolgozott, aki már látott amúgy vállalkozást, tehát nem csak a multiból jött, hanem érzékeli a magyar gazdaság és a vállalkozás és ennek a szférának a nehézségeit. Azért a transzparens működés azért az elmúlt 5-7-10 évben kezdődött el igazából a magyar vállalkozók számára, és ők is úgy szeretnének dolgozni. Hát, hogy ezek mind nehézségek voltak nekem az elején, hogy megtalálni a jó könyvelőt, hogy megtalálni azokat az embereket, akik a növekedés mellett tudnak úgy bővülni, és ők is növekedni velem együtt, mert nagyon sokan kihullottak mellettem, mert nem bírták ezt a tempót. És amikor a bevétel is, illetve az én időhiányom is indokolta azt, hogy változtatnom kell, akkor szerencsére nekem a magánéletemben lett egy fordulás, ami mindenféleképpen vissza az időmet és az energiámat, és akkor várandós lettem a második kislányommal, és tudtam, hogy ezt nagyon jól kell. És ugye nálam, hogy lányok az elsők, az ott könnyű volt átadni, mert tudtam, hogy értük csinálom, nem magamért, mert hogyha csak magamért csináltam volna, akkor lehet, hogy nem sikerül ez a feladatleosztás, és az, hogy tudom kiadni a munkát, de úgy kell elképzelni, hogy az első 2-3 évben, amikor leesett egy csempe, akkor én próbáltam először visszaragasztani, tehát, hogy tényleg ennyire részletekben ott voltam mindenhol. Most már sokkal könnyebb, habár sokszor beszélünk arról, hogy adnám el most is a saját nevemet ennek a cégnek, illetve ennek a brandnek, mert nagyon sok veszélyfaktor van a működésben, mert most már nem én kontrollálok mindent.
Miközben a te neved van mindenhova rányomtatva.
Tehát, hogy nézzük meg, most például egy Black Friday-nál, amikor lefagyott a rendszer, akkor én személy szerint kaptam. Tehát, hogy még kis Tibor vállalkozó, akinek lefagy a rendszere, nem kap a saját e-mailében, vagy a valamelyik social platformján levelet, de felháborodott, csúnyán beszélő, engem megszólítanak. És ennek nagyon sok előnye, nagyon sok hátránya van, de hogy ez a rizikófaktor is ezt most már nem tudom kiszűrni, hogy én nem hibázhatok, mert már nem minden az én kezemen megy át. Megpróbálom a legjobb embereket, a legjobb csapatot magam mellé mögé rakni, hogy én tudjak irányítani, és tudjam úgy ezeket az akadályokat, most ez a Black Friday, ez tényleg csak ez a legkisebb probléma, de hogy ezeket a problémákat úgy átvészelni, megtanulni, hogy legközelebb már ne jöjjön szembe velünk.
Nehéz a gazdasági helyzet, ezért az első blokknak az utolsó kérdése hangozzék úgy, hogy most hol tartasz? Ugye környezetvédelmi szabályok szigorodtak, a csomagolóanyagokkal kapcsolatban van az ERP szabályozás, ami téged szerintem hatványozottan érint. Van egy kiskereskedelmi forgalomcsökkenés, ami megint csak gondolom, hogy érint téged. Hol tart most a cég?
A tavalyi év volt a legrosszabb. A 22-es év volt az első olyan évünk, amikor csökkent a bevétel. Akkor sokszor én elmondom, hogy én ezt gyurma évnek hívom, a 23-as évet, mert ott egy koncepcióváltás is volt, ugyanis amikor megalapítottam a cégem, akkor tudtam, hogy csak is kizárólag konzultáció, egybekötött termékeladás van. Ezt, hogyha a hallgatók nem tudják, akkor elmondom, ez úgy néz ki, hogy időpontot kellett foglalni, közel 30 szalon volt akkor Budapesten, vagy Magyarországon, 30 szalon, és ott pedig úgy kellett időpontot foglalni, hogy egy órás konzultációval egybekötve kaphatta meg a vásárló a terméket. Tehát, hogy ez egy olyan nehezített pálya volt, míg a konkurenciát a polcról le tudták venni. De én nem akartam a Thomann termékeket kirakni a polcra, ugyanis láttam, hogy mennyi minden változik. Egyik nap még jó a szója, másik nap nem jó a szója, margarin tegyen, vajat tegyen, és sorolhatnám, mert lehet, hogy az élelmiszeripar gyorsabban változik, mint a divatipar. Tehát, hogy ez folyamatosan szerettem volna a legfrissebb információt átadni a vendégeimnek. És 22-ben egyszerűen a konkurens cégek annyira elhúztak mellettünk, főleg az online térben, hogy én, mint női vállalkozó, tulajdonos, nem hagyhattam ezt a platformot üresen Thomann nélkül, úgyhogy 23. januárjában elindítottuk a Thomann webshop oldalát, ahol elérhetővé tettük az összes termékeket, persze próbáltuk csomagban gondolkodni, hogy mindenki találja meg a magának megfelelő csomagot, de hát emellett nekem volt egy hálózatom, egy franchise hálózatom, vállalkozók dolgoznak nekem, akkor dolgozott nekem 26 vállalkozó az országban, és ők üzemeltették a vidéki szalonjaimat.
Hát akiknek ők... gondolom rezsi növekedés ment, megint csak ugye forgalomcsökkenés, stb. Tehát ők külön-külön is szembe kellett nézniük azokkal a problémákkal, amit aztán csoportszinten még egyszer meg kellett oldani.
Bizony, és ők is látták, hogy mi a piacon a probléma, és látták, hogy milyen veszélyzónába került a Thomann offline értékesítése, mert ugye egyszerűen megváltoztak a COVID után már a vásárlási szokások, tehát nem mindenki akar jönni mérlegelni, nem mindenki akar jönni konzultációra. És amikor ez megtörtént, és én bejelentettem a partnereimnek 22 őszén, hogy 23. januárjától elindítom a webshopot, rettentően megijedtek, jogosan. Bevallom őszintén, és újra azért mondom, hogy gyurma évnek hívom a 23-at, mert ez az első évünk, ez a bázis év a webshopnál, hogy lássuk, hogy mit hoz. Szerencsére megmentette a céget. Tehát a webshop nyitása az egyszerűen az egész céget mentette meg. Persze itt elkezdődött egy ilyen minimális kanibalizmus, mert hogy az offline értékesítési csatornából átmentek a webshophoz, és akkor itt elkezdtek lett ugrálás, habár mi vagyunk szerintem az országban az egyetlen olyan cég, ahol a webshop felületén drágább a termék, mint a boltokban, és próbáljuk folyamatosan védeni a vállalkozóinkat, folyamatosan olyan konstrukcióval előjönni, amivel ő hozzájuk tereljük a vásárlókat, de azért itt lett egy nagy visszaesés. Tehát a 22-es éven volt a visszaesés, most már a 23-asban lesz egy minimális növekedés, de hát a nyereség szempontjából nem biztos, hogy az teljesen korrekt, mert hogy egyszerűen a bérköltségek, a magas rezsiköltség és ez a bizonytalanság, ami most jelenleg nem csak a vállalkozóimnál, de a vásárlóimnál is fellépett, holott azt gondoltam, hogy az én vásárlói köröm az egy biztos vásárlói kör. Azért nagyon sok befolyásoló tényező van, így is azt mondhatom, hogy növekedtünk, de 24-re megint csak kell egy olyan szigorú rendszert, szabályt és operatív irányítást kialakítanom, ahol csökkentjük még a költségeket.
No, akkor innen folytatjuk, köszönjük szépen. Méghozzá azzal, hogy egy kicsit nyitunk a spektrumon, a női vállalkozók hogy érzik ma magukat Magyarországon, mik a benyomásaid erről. A szünet után folytatjuk az Erős KKV műsorát, maradjanak továbbra is velünk.